Nanúri úr egy másik iratot is szerkesztett, valamely kisé nagyobb hatásút. Élénk vita indult meg, még egyszer felajánlottam nővéreimnek, hogy teljes egészében rájuk hagyom szüleim örökségét. Volt olyan pillanat, amikor pöröm kedvező fordulatot vett, és remélni kezdtem, hogy szabad leszek. Annál rettenetesebb volt csalódásom, mikor ügyemet tárgyalták, és elvesztettem a pört. Már az egész zárda tudta, amikor én még reméltem. Micsoda mozgás, öröm, mennyi suttogás, jövésmenés a főnök asszonynál. Egymásnál tett látogatások. Egész testemben remegtem. Sem cellámban maradni, sem kimenni nem tudtam. Egyetlen barátnőm sem volt, akinek karjai közé vethettem volna magam. Ó, milyen kegyetlen nap is egy nagy per ítélet napja. Letérdeltem, imába kezdtem, de lelkem állandóan visszatért töröm színhelyére. Hallottam a bírák és ügyvédek vitáit, rosszul védelmezték ügyemet. Beleszóltam, nem ismertem egyik bírámat sem, nem volt róluk elképzelésem. Kedvezőek, kedvezőtlenek, vagy közömbösek? Hihetetlenül meg voltam zavarodva. A lárma végre elhallgatott, és mély csendnek adott helyet. Az apácák már nem fecsegtek, és úgy tetszett, mintha a kórusban hangjuk jobban csengett volna, mint máskor, legalábbis azoké, akik énekeltek. A többiek hallgattak. Az istentisztelet után csendesen visszavonultak. Elképzeltem, hogy a várakozás épp úgy nyugtalanította őket, mint engem. Délután hirtelen újra kezdődött a lárma, ajtók nyíltak és csukódtak, apácák jöttek, mentek, halkan suttogtak egymással. Fülemet ajtómhoz tapasztottam, de előtte elmenvén hallgattak és lábújegyen jártak. Éreztem, hogy pöröm elveszett, egy pillanatig sem volt semmi kétsége felől. Újra kezdtem felalájárni cellámban szótlanul, csak nem megfulladtam, de nem panaszkodhattam. Karomat összekulcsoltam fejem fölött, és hol az egyik, hol a másik falhoz támasztottam homlokomat. Pihenni akartam ágyamon, de a szívem oly hevesen vert, hogy újra fel kellett keljek. Igen, szívem hallhatóan dobogott. Lüktetését látni lehetett ruhámon keresztül. Ilyen állapotban voltam, amikor jelentették, hogy látogatóm érkezett. Lementem, de nem mertem sietni. Az, aki a látogatót bejelentette, olyan vidám volt, hogy azonnal éreztem, csak szomorú lehet a nekem hozott hír. Mikor a társalgó ajtajához értem, egy pillanatra megálltam, és a két fal közötti sarokban megtámaszkodtam. Nem tudtam megállni a lábamon. Végül beléptem, de senki nem volt ott. Vártam. Nyilván megakadályozták, hogy elém kerüljön az, aki hivatott, mert sejtették, hogy ügyvédem küld, és tudni akarták, miről beszélünk. Már össze is gyűltek, hogy kihallgassanak. Mikor végre megjelent, ülve talált, fejemet karomra hajtottam, és rácsa támaszkodtam. Manúri úrtól jövök, mondta. Biztosan azért, hogy közölje velem, elveszettem a pörömet. Nem tudom, ezt a levelet adta át. Arca nagyon bánatos volt, amikor rám bízta, és én sietve jöttem, ahogy meghagyta nekem. Adja ide. Átnyújtotta a levelet, és én anélkül vettem át, hogy ránéztem, vagy megmozdultam volna. Térdelmet tettem, és így maradtam. Nincs semmi válasz? Kérdezte az ember. Nem, elmehet. Elment, de én meg sem moccantam, nem tudva elhatározni, hogy megmozduljak, vagy kimenjek. A kolostorban nem szabad levelet kapni, vagy levelet írni, a főnök ne engedélye nélkül. Mindent át kell adni, meg kellett hát mutatnom az én levelemet is. Elindultam, de azt hittem, sohasem érek oda. A börtönéből kilépő fogoly nem járhat lassabban vagy levertebben, amikor átveszi az ítéletét. Végre ajtaja elé érkeztem. Az apácák messziről figyeltek, hogy semmit se veszítsenek fájdalmam és megaláztatásom látványából. Kopogtattam, az ajtó kinyílt. Néhány apáca volt a főnöknőnél, a ruhák szegélyén láttam, mert nem mertem szemeit felemelni. Remegő kézzel adtam át a levelet, átvette, elolvasta és visszaadta. Visszatértem cellámba, letettem a levelet magam elé, és leroskadtam ágyamra, anélkül, hogy elolvastam volna. Le sem mentem ebédelni, mozdulatlan maradtam, egészen az esti ájtatosságig. Fél négykor a harang lehívott a templomban. Néhány apáca már odaérkezett, a főnökasszony a szentély bejáratánál várt, és rám parancsolt, hogy térdeljek le kint. A többiek bementek, és az ajtó bezárult. Az áltatosság után mindenki kijött, elvonultak mellettem, utolsónak csatlakoztam. Ettől kezdve mindenbe beletörődtem, bármit parancsoltak, és kitiltottak a templomból. Én eltiltottam magam a refektóriumtól és a sétától. Gondolkoztam helyzetemen, egyedüli kivezető útnak zenei tehetségem látszott, és az engedelmesség. Megelégeltem volna azzal az elfeledettséggel, amelyben napokig hagytak. Akadt néhány látogatón, de egyedül Manúri urat fogadhattam. Amikor a társalgóba léptem, ugyanúgy találtam, mint ahogy engem talált küldönce, aki a levelet hozta. Fejét karjára hajtva és karját a rácsra támasztva. Megismertem, de nem szóltam semmit. Nem mert sem rám nézni, sem szólni. Végre ugyanebben a helyzetben maradva azt mondta, írtam önnek, elolvasta a levelet? Megkaptam, de nem olvastam el. Tehát nem tudja, de igen, uram, mindent tudok. Sejtettem sorsomat, és belenyugodtam. Hogy bánnak önnel? Még nem sokat törődnek velem, de a múltból megítélhetem, hogy mi vár rám. Csak egy vigaszom van. Minden remény nélkül lehetetlen annyit szenvedni, mint akkor. Meg fogok halni. Olyan hibát követtem el, amelyet nem szoktak megbocsátani az árdában. Nem kérem Istent, hogy lágyítsa meg azok szívét, akiknek kiszolgáltatott, csak azt kérem, mentsen meg a kétségbeeséstől, és hívjon mielőbb magához. Leányom, mondta Manúrius zokogva, ha saját nővérem lett volna, sem tudtam volna többet tenni. Érzékeny szívű ember volt. Ha hasznára lehetek valamiben, kérem, rendelkezzék velem. Elmegyek az elnökhöz, aki hallgat rám. Elmegyek a püspökhöz, a főespereshez. Ne keresse fel őket, uram, mindennek vége. De ha más zárdába helyeznék át ön, túl sok az akadály. Miféle akadály? Az engedélyt nehéz megkapni, és az előírt összeget ott is le kellene tennem, vagy az ittenit visszakapnom, és mi más találnék egy másik kolostorban. Hajthatatlan szíveket, könyörtelen főnöknőt, az apácák sem lesznek jobbak, mint ezek, azok sem. Ugyanazok a kötelességek, és ugyanazok a kínok várnának ott is rám. Jobb, ha befejezem itt napjaimat, rövidebb lesz. De ön iránt sok becsületes ember érdeklődik, gazdag emberek is. Senki se fogja önt visszatartani, ha úgy megy el, hogy semmit sem visz magával. Lehet. A halott vagy költöző apáca növeli azok jobb létét, akik itt maradnak. De ezek a becsületes gazdag emberek nem gondolnak többé rám, és bizonyára elzárkóznak majd azelől, hogy nekem a szükséges összeget megadják. Miért gondolja, hogy könnyebb a világiaknak kihozni a kolostorból egy apácát, aki nem odavaló, mint a vallásosaknak egy erre hivatottat beléptetni? Vagy nekik könnyű megszerezni az előírt összeget? Ugyanúram, hiszen mindenki visszavonult tőlem, amióta elvesztettem pörömet, senki sem látogat meg többé. Engedje meg, hogy én intézem ezt az ügyet. Nagy örömet okozna vele. Nem kérek semmit, és nem remélek semmit. Nem tiltakozom semmi ellen. Egyetlen menekvési lehetőségem összedőlt. Csak legalább azt remélhetném, hogy Isten megváltoztat, és a hivatástudat foglalja el a kilépés reményének helyét. Ha már szabadulásra nem számíthatok. De ez lehetetlen, ruhám valósággal, bőrömhöz, csontjaimhoz tapad, s mind jobban és jobban szenvedek. De mély rettenetes tudat, hogy most már örökké apáca, és pedig rossz apáca leszek. Egész életemben börtönöm rácsába verhetem a fejemet. Sikoltozni kezdtem, képtelen voltam elfolytani kiáltásaimat. Manúrit megdöbbentette a felindulás, és azt kérdezte, megengedi, hogy megkérdezzem, nincs-e a heves fájdalomnak valami titkos oka? Nincs, uram, gyűlölöm a magányos életet, és mindig gyűlölni fogom. Sohasem fogok beletörődni a börtönélet nyomorúságába, melyet gyűlöletes ostobaságnak tekintek. Már rég megszokhattam volna, ha lenne rá a hajlamom, hiszen ezerszer igyekeztem eddig is meghajolni, de hiába. Sóvárogva kérem Istentől társaim boldog lelki szegénységét, de nem nyertem el soha, és nem is fogja megadni. Minden tettem hibás, minden szavam fonák, látszik rajtuk a hivatás hiánya. Percenként vétek a kolostori élet szabályai ellen, alkalmatlanságomat gőgnek nevezik. Legfőbb gondjuk, hogy folytonosan megalázzanak, hibázok és büntetnek és ismét hibázni fogok. Azzal töltöm napjaimat, hogy a falak magasságát méregetem szememmel. Nem tudom őket ledönteni, de más talán tehetek. Ne kísérelje meg, uram. Más zárdába kell menni, ezt keresztül viszem. Remélem, nem fogják megtiltani a találkozást. Állandóan hírt adok majd, bízzék bennem. Kihozom innen, ha beleegyezik. Ha túl szigorúak lennének önhöz, tudassa velem. Késő volt, amikor Manúriol elment. Visszatértem cellámba. Nem sokára az esti istentiszteletre harangoztak. Az elsők közt érkeztem, de hagytam, hogy előttem vonuljanak be az apácák, mert úgy gondoltam, hogy nekem tilos a templomba lépni. A főnöknő be is csukta az ajtót előttem. Este a refektóriumban megparancsolta, hogy üljek le a terem közepén, a földre. Engedelmeskedtem. Csak vizet és kenyeret kaptam, amiből sírva ettem egy keveset. Másnap tanácskoztak felettem, az egész zárdát szólították fel, hogy ítélkezzék. Megfosztottak a sétától. Egy hónapig csak a szentély bejáratánál hallgathattam misét. A földön ülve kellett a refektóriumban ennem, 3 napig nyilvános megbánást tartani, aztán megújítani fogadalmamat, szilíciumot hordani, és minden másnap böjtölni, azon kívül minden pénteken, a délután istentisztelet után sanyargatni magamat. Mielőtt az ítéletet kimondták, térdepeltem, és a fájtlamot arcomra borították. Másnap a főnöknő megjelent cellámban egy apácával, aki karján a szilíciumot és azt a zsákszövetből való inget hozta, amelyet rámadtak, amikor a börtönbe vezettek. Megértettem, hogy mit jelent mindez. Levetkőztem, jobban mondva letépték rólam fájtlamat és ruháimat, és felvettem a vezeklő inget. Fejem és lábaim fedetlenek voltak, hosszú hajam vállamra hullott, és minden ruhám egy durva ing, a szilícium és a vezeklő köntös volt, amely nyakamtól lábam hegyéig eltakart. Így maradtam egész nap, és így jelentem meg a szertartásoknál. Este, amikor visszatértem cellámba, hallottam, hogy litániát énekelve közeledtek 2 sorokban az apácák. Bejöttek, eléjük léptem, kötelet vetettek nyakamba, kezembe égő fáklyát adtak. A másikba ostort, egyik apáca megfogta a kötél végét, és a 2 sor között végigvonszolva engem egy kis belső szentély felé vitt, amely Szent Szűzanyánknak volt ajánlva. Az apácák halkan énekelve jöttek, csendesen mentek el. A kis szentély csupán 2 gyertya világította meg. Rám parancsoltak, hogy kérjek bocsánatot Istentől és apácatársaimtól a botrányért, amelyet okoztam. Vezetőm halkan mondta, mit kell ismételnem, és én szó szerint megtettem. Ezután levették nyakamról a kötelet, derékig levetkőztettek, hajamat, mely vállamra hullott, egyik oldalra vetették, és kezembe adták az ostort, elkezdvén a mizererét énekelni. Megértettem, hogy mit várnak tőlem, és megtettem. Mikor az ének véget ért, a főnöknő rövid beszédet tartott, eloltották a gyertyákat, az apácák visszavonultak, és én felöltözhettem. Mikor visszatértem cellámba, éles fájdalmat éreztem lábamban. Oda néztem, teljesen véresek voltak az apró üvegdaraboktól, amelyeket gonoszul az utamba hintettek. 2 napon át ugyanígy nyilvános megbánást tartottam. Az utolsó napon még egy zsoltárt is elénekeltek a mizerere után. 4. napon visszaadták apácaruhámat, körülbelül ugyanazzal a szertartással, amelyel először kapja meg az ember. Az 5. napon megújítottam fogadalmamat. 1 hónapig még vezekeltem előírás szerint, aztán visszatértem az áldozati közösségbe, visszakaptam helyemet a templomban és a refektóriumban. Szabályszerűen kivettem részem a kolostori teendőkből, de mekkora volt meglepetésem, mikor viszont láttam fiatal barátnőmet, akinek gondja volt rám azelőtt, csak nem ugyanúgy megváltozott, mint én. Ijesztően sovány volt, halálosan sápadt, ajka fehér, szeme fénytelenül tekintett rám. Urzula nővér, szóltam halkan, mi baja? Hogy mi bajom? Felelte. Szeretem önt, és még kérdi. Ideje volt, hogy kínjai véget érjenek, mert belehaltam volna. Nyilvános megbánásom utolsó 2 napján nem volt véres a lábom, mert ő gondoskodott róla, hogy titkon elsöpörje utamból az üvegcserepeket. Mikor kenyéren és vizen kellett élnem, saját adagjának egy részét fehér kendőbe csavarva a cellámba dobta. Sorsot húztak, hogy kivezessen kötélen, és ő húzta ki. Volt hozzá bátorsága, hogy a főnöknőlért tiltakozzék e kegyetlen, embertelen feladat ellen. Kijelentette, hogy inkább meghal sem, hogy teljesítse. Szerencsére magas rangú családból származott, és nagyobb összeget kapott, amelyel a főnöknő felügyelete alatt szabadon rendelkezhetett, úgyhogy 1 font kávé és cukor árán talált olyan apácát, aki helyettesítette. Alig merem elhinni, hogy Isten keze érte utol ezt a szerencsétlent, megőrült és be kellett zárni. Főnöknőm azonban él, uralkodik és kínoz, és igen jól érzi magát. egészségem nem soká bírta ki a hosszú és kemény megpróbáltatásokat, megbetegedtem. Ekkor mutatta meg Urzula nővér igazán, mennyire jó barátom. Az életemet köszönhetem neki. Igaz, hogy nem volt nagy kincs, amit megmentett, gyakran mondta ő maga is, de mindenképp igyekezett éjjel-nappal segíteni rajtam, amikor ő volt soros a betegszobában. És ha nem volt ott, akkor se hanyagoltak el, hála ragaszkodásának és az apró ajándékoknak, amelyeket ápolóim között szétosztott, aszerint, hogy elégedett volt-e velük, vagy sem. Kérte, hogy virrasztasson mellettem éjjel, de a főnökasszony ezt megtagadta, azzal az ürügyel, hogy túlságosan gyenge. Komolyan bánkódott emiatt. Sajnos minden gondoskodása sem akadályozta meg betegségem fejlődését. Halálomon voltam. Felvettem az utolsó kenetet. Néhány perccel előtte kértem, hívják össze ágyamnál az egész zárdát, amit meg is tettek. Az apácák körülvették ágyamat, a főnöknő is köztük volt. Fiatal barátnőm ágyam fejénél állt, és könnyeitől nedves kezét nyújtotta nekem. Feltételezően, hogy valami mondani valón van, feltámasztottak, és két párna segítségével felültettek. A főnöknőhöz fordultam, kértem áldását és minden bűnöm bocsánatát, majd összes társaimtól bocsánatot kértem az okozott botrányért. Magam mellé tétettem egy csomó apróságot, amelyek celláimat díszítették, vagy személyes használatomat szolgálták, és arra kértem a főnöknőt, hogy rendelkezhessen velük. Beleegyezett. Azoknak adtam át, akik csatlósai voltak, amikor engem börtönbe vetettek. Aztán magamhoz hívtam azt az apácát, aki engem kötélnél fogva vezetett, amikor vezekeltem. Megcsókoltam, és a feszületemet meg rózsafűzéremet nyújtva át neki, így szóltam. Kedves nővér, emlékezzék meg rólam imáiban. Biztos lehet felőle, hogy én sem fogom őt elfelejteni Isten színe előtt. Miért nem vett el Isten ebben a pillanatban? Nyugodtan álltam volna szín elé. Olyan nagy boldogság ez, és ki lehetne biztos felőle, hogy másodszor is sikerül. Ki tudja, hol leszek utolsó órámban, amit úgysem kerülhetek el. Bár megújítaná Isten szenvedéseimet, bár olyan nyugalommal fogadhatnám a halált, mint akkor. Megnyílt előttem az ég. A lelkiismeret ilyen percekben nem csal, és akkor örök üdvösséget ígért nekem. Miután a szertartás elmúlt, teljes érzéketlenség vett erőt rajtam. Ezen az éjszakán lemondtak rólam, de azért időről időre megnézték az érverésemet. Éreztem, hogy kezek babrálnak arcomon, mintha messziről hangokat hallottam volna, melyek azt mondják, a láz emelkedik, az orra hideg, nem éri meg a holnapot. Tied marad a rózsafüzér és a kereszt. Egy másik hang ingerülten tiltakozott, menjetek, menjetek, hagyjátok békében meghalni. Hát nem kínosztátok már eleget. Édes pillanat volt, amikor elmúlt a krízis, és a szemem kinyitva újra barátnőm karjában találtam magam. Egy percre sem hagyott el, egész éjjel mellettem volt, ismételte a haldoklók imádságát, megcsókoltatta velem a feszületet, és utánam ő csókolta meg. Azt hittem, mikor tágonyítottam szememet, és mélyen sóhajtottam, hogy ez az utolsó sóhajom, elkezdett sikoltozni, barátnőjének nevezett, és így kiáltott: ó, Istenem, irgalmaz neki, és nekem is. Fogad be lelkét, kedves barátnőm, hogy majd Isten előtt áll, emlékezzék Urzula nővérre. Szomorú mosolyjal néztem rá, könnyeztem, és megszorítottam a kezét. Bouvard doktor ebben a pillanatban érkezett, ő volt a ház orvosa, mint mondják, igen, ügyes orvos, de zsarnok, kemény és gőgös. Erőszakosan félrerögte barátnőmet, megfogta pulzusomat, megtapogatta bőrömet, mögötte a főnöknő és kegyeltjei álltak. Néhány rövid kérdést intézett hozzájuk arról, hogy mi történt, és azt mondta, meg fog gyógyulni. A főnöknőre nézett, akinek ez nem tetszett. Igen, asszonyom, felgyógyul. A bőr egészséges, a láz leesett, és az élet újra csillog szemében. Minden szavánál öröm öntött el barátnőm arcát. Ennek ellenkezője látszott a főnöknő és társai arc kifejezésén, csak nehezen tudtak uralkodni magukon. Uram, mondottam, nem akarok életben maradni. Elég kár, mondta. Aztán valamit rendelt, és elment. Azt mondják, hogy öntudatlanságom idején többször is ezt mondtam. Kedves anyám, nem sokára jövök, és elmondok mindent. Bizonyára régi főnöknőmhöz beszéltem. Arcképét senkinek nem adtam oda, magammal akartam vinni a sírba. Bouvard doktor jóslata beteljesült. A láz csökkent, és az erős izzadás véglegesen elmulasztotta. Most már mindenki meg volt győződve felgyógyulásomról. Valóban így történt, bár felépülésem nagyon hosszú volt. De meg volt írva, hogy ebben az áldában semmiféle kínt ne kerüljek el. Betegségemtől sokat szenvedtem, de Ursula nővér csak nem állandóan mellette maradt. Mikor visszakaptam erőmet, ő kezdett gyengélkedni. Rosszul emésztett, délutánonként mély hosszú ájulások lepték meg, amelyek néha negyed órákig is tartottak. Olyan volt, mint egy halott. Szeme elhomályosult, hidegveríték vette ki homlokát, és nagy cseppekben folyt le arcáról. Karja mozdulatlanul csüngött két oldalt. Csak akkor tért magához, ha megoldották övét és kigombolták ruháit. Alig eszmélt fel, első dolga volt engem keresni szemével, és mindig megtalált. Néha, amikor félig eszméleténél volt, kezével keresgélt, felém nyúlt, annélkül, hogy a szemét kinyitotta volna. Oly világos volt, hogy kit keres, hogyha más talál maga mellett, visszaesik az ájulásba. A nővérek hozzám szaladtak. Szüzán nővér, önt akarja, jöjjön gyorsan. Térdre ereszkedtem ágya mellett, kezét homlokomra tettem, és így maradtam, amíg magához nem tért. Ekkor azt mondta, Szüzán nővér, úgy látszik, én megyek el, és ön marad itt. Én fogom előbb viszont látni, és beszélni fogok neki önről. Bizonyára sírva fakad majd. Vannak keserű, de vannak édes könnyek is. És ha szeretet van odafent, miért ne sírnának ők is? Aztán vállamra hajtott a fejét, és sokáig zokogott. Isten vele, Szüzán nővér, Isten vele, barátnőm. Ki fogja megosztani szenvedésedet, ha én már nem leszek? Vajon ki? Ó, kedvesem, mennyire sajnállak. Érzem, hogy elmegyek, érzem. Ha boldog lennél, mennyire sajnálnám, hogy meghalok. Állapota megijesztett. Beszéltem a főnöknővel, kértem, hogy vigyék a betegszobába, és mentsék fel a szertartások és más nehezebb gyakorlatok alól, hogy hívjanak orvost. De mindig azt a választ kaptam, hogy a baj nem súlyos, és hogy az ájulások maguktól el fognak múlni. A kedves Ursula nővér igyekezett kötelességeit teljesíteni, és a közösség életét élni. Egy napon, miután részt vette a matutitumon, szobájában maradt. Gondoltam, hogy beteg, és a reggeli mise után futottam hozzá. Ágyán fekve találtam, teljesen felöltözve. Azt mondta, itt van, kedves Szüzám. Gondoltam, hogy el fog jönni, és vártam. Hallgasson ide, mennyire kívántam, hogy jöjjön. Ájulásom ma sokkal tovább tartott, és mélyebb volt, mint máskor. Azt hittem, nem térek többé magamhoz, és sohasem látjuk egymást. Íme itt van a szekrényem kulcsa. Az alsó fiók deszkája alatt talál egy csomó levelet, amelyektől sohasem tudtam elszakadni. Bármilyen veszélyen járt is megőrzésük. Pedig majd megszakadt a szívem, valahányszor elolvastam őket. Noha csak nem fehérre mosták őket könnyeim. Halálom után kiviszi a csomagot és elégeti, ugye? Annyira gyenge volt, hogy nem tudott folyékonyan beszélni, csak nem minden szótagnál megállt, és olyan halkan beszélt, hogy alig értettem, noha a fülemet majdnem a szájához tapasztottam. Átvettem a kulcsot, és kérdően a szekrényen mutattam. Bólintott. Éreztem, hogy örökre el kell válnunk. Megvoltam róla győződve, hogy betegsége, vagy az enyémnek való folytatása, vagy a sok izgalom és a miattam való bánat okozta. Hangosan, kétségbe esetten zokogni kezdtem. Megcsókoltam homlokát, szemét, arcát és kezét. Bocsánatot kértem tőle, de mintha távol lett volna, nem hallott. Egyik keze arcomon nyugodott és simogatta. Talán nem is látott. Azt hitte, kimentem, mert hívni kezdett. Szüzán nővér! Itt vagyok, feleltem. Hány óra? 12:30. 12:30. Menjen ebédelni, aztán gyorsan jöjjön vissza. Ebédhez csengettek, ott kellett hagynom. Mikor az ajtóhoz értem, visszahívott, erőködve felemelkedett, és csókra nyitotta arcát. Megcsókoltam, erősen megszorította kezemet, és úgy látszott, mintha nem volna képes elválni tőlem. De sajnos el kell hagynunk egymást, mondta. Isten így akarja. Isten vele, Szüzán, adja ide a feszületemet. Kezébe tettem, és távoztam. Már felkeltek az asztaltól. Kértem a főnöknőt valamennyi nővér jelenlétében, hogy vizsgáltassa meg Ursula nővért, mert veszedelemben van, és hogy nézzen utána saját maga. Jó, nézzük meg, felelte, és néhány társam kíséretében felment a cellába. Követtem őket. Szegényke nem volt többé. Felöltözve feküdt ágyán, feje félre billent párnáján, szája nyitva volt, szeme becsukva, a feszület a kezében. A főnöknő hidegen ránézett, és azt mondta, meghalt. Ki hitte volna, hogy ilyen hamar? kiváló teremtés volt. Harangozzunk érte, és temessük el. Egyedül maradtam ágyánál. Nem tudom leírni fájdalmamat, de irigyeltem sorsáért. Közeledtem hozzá, sírtam. Sokszor megcsókoltam, letakadtam arcát a lepedővel. Vonásai már változtak. Aztán arra gondoltam, amit rám bízott, de hogy ne zavarjanak, megvártam, míg mindenki misére ment. Akkor kinyitottam a szekrényt, kivettem a deszkát, és megtaláltam az eléggé súlyos papírcsomót, amelyet azonnal elégettem. Ez a fiatal lány mindig szomorú volt. Nem emlékszem, hogy mosolyogni láttam volna, kivéve egyszer betegsége alatt. Így álltam át egyedül a kolostorban és a világban. Nem volt többé senki, aki érdeklődött volna sorsom iránt. Nem hallottam többé Manúri úrról, az ügyvédemről sem. Azt hittem, vagy visszariadt a nehézségektől, vagy hogy munkája és a szórakozásai közepette megfeledkezett a nekem tett ígéretről. De nem nagyon haragudtam azért, szelíd természeti vagyok, és mindent meg tudok bocsátani az embereknek, kivéve az igazságtalanságot, embertelenséget és hálátlanságot. Tehát tőlem telhetően megbocsátottam Manúri úrnak és mindenkinek, aki élénk érdeklődést mutatott ügyem iránt, és akik elfelejtettek, köztük önnek is, Márki úr. Felettes egyházi hatóságunk ekkor látogatta meg rendházunkat. Beléptek, megtekintették a cellákat, kikérdezték az apácákat, beszámoltattak maguknak a világi és egyházi ügyvitelről. Ezek a felügyelők azt szerint, hogy hogyan teljesítik hivatásukat, rendszerint vagy növelik, vagy csökkentik a rendetlenséget. Viszont láttam a kemény és becsületes Hébert urat két ifjú és megértő tanítványával. Nyilván emlékeztek arra a szomorú állapotra, amelyben láttak, mert szemük megtelt könnyel, és arcukon látható volt meghatottságuk és örömük. Hébert úr leült és szembeültetett magával, míg két társa a széke mögé állt, és nem vette le rólam a szemét. Hébert úr ezt kérdezte, nos hát, Szüzán, hogy bánnak most önnel? Elfelejtenek, uram, válaszoltam. Annál jobb. Igen, én is azt kívánom, de volna egy nagy kérésem. Hívassa ide főnöknőmet. Miért? Mert ha megtörténik, hogy valaki panaszt tesz, bizonyára engem fog gyanúsítani. Értem. De azért csak mondjon el mindent, amit akar. Uram, könyörgöm, hívassa őt ide. Hadd halljon minden kérdést és feleletet. Csak beszéljen. Ó, uram, tönketesz engem. Ne féljen semmitől. Eperctől fogva már nem parancsol önnek, mert áthelyezik Szentötróba, Arpazson mellé. Még a hétvége előtt igen jó barátai vannak. Jó barát? Nem ismerek ilyet, uram. Az ügyvédje. Manúri úr. Igen, ő. Ha nem hinném, hogy még emlékszik rám. Beszélt nővéreivel, az érsek úrral, az elnökkel, és mindenkivel, aki jó szívűségéről ismeretes. Megszerezte önnek a szükséges alapítványi összeget az új zárdához, és most már csak pillanatokig marad itt. Így nyugodtan megmutatja nekem, ha tud valami rendellenességről. Ezt parancsolom a szent engedelmesség nevében. Nem tudok semmiről. Hogyan? Bizonyára tettek önnel valamit, amióta elvesztette pörét. Azt hitték, azt kellett, hogy higgyék, hogy hibát követtem el, amikor megfellebbeztem fogadalmamat. Ezért kellett Istentől bocsánatot kérnem. De azt szeretném tudni, milyen körülmények között. Miközben ezeket mondta, fejét csóvált és összeráncolt a szemöldökét. Megértettem, hogy csak rajtam múlik, hogy visszaadjam a főnök asszonynak az ostorcsapások egy részét, amelyekkel megkínzott. Ezt azonban nem akartam. A főesperes látta, hogy tőlem nem tud meg semmit, és elment, lelkemre kötve, hogy tartsam titokban Szentötróba való áthelyezésemet.